Ez legalább komoly dolog, Elsa. Ölni és halni mindig komoly dolog. Itt nagy játék folyik. Itt az élettel lehet játszani.
Haza valamikor szép és tiszta érzelmeket is jelentett. És nem csak egy gyilkos és ostoba istent.
Elsa pilóta. Babits Mihály regényének rádióváltozata.
Az örök harc 41. esztendejét írták. Mint a rómaiak Hajdan városuk alapításától, úgy jelezték már az éveket is, a háború kitörésétől kezdve. Ez a szó, béke, valami történelem előtti világot jelentett, valószínűtlen mesevilágot. De hát az élet mégiscsak élt tovább, s noha a frontok évről évre képtelen tömegét ették meg az áldozatoknak, mégis maradt otthon elég rokkant és fölmentett, hogy a békés munka normális folyását is biztosítsák. Ezek immár külön arisztokráciát jelentettek, szellemi és vagyoni előkelőséget. Átlagos élethosszuk körülbelül a duplája volt annak, amit a hadba vonuló ifjúság remélhetett. E különös arisztokrácia elsősorban azokból rekrutálódott, akik valami testi hibával születtek. A hadirokkantakból már kevesebb és csökkenő számban. A gazdag szülők gyakran vesztegették meg orvosaikat, hogy újszülött gyermekeiken kövessenek el csonkítást. Így lett örökletes a rokkantság, és ahogy minden állam elsősorban a saját arisztokráciáját védelmezi, az örökharc állama nem kimondva, de annál hadhatósabban képviselte a rokkantak érdekeit, akkor is, ha nem a harc téren rokkantak meg. Ellenben hatalmas mozgalom indult meg a nők frontszolgálatának jelszavával. A nő is méltán érezhette anomáliának, hogy csak mellékes és megvetett szerep jut neki magából a harcból. Noha már bizonyos lett, hogy a harc az emberi élet végső értelme és célja.
A férfi képviselők közös határozatot hoztak, melynek értelmében távol maradnak a szavazástól. A nők maguk fognak dönteni a saját ügyükben. A miniszterelnök kijelentése szerint a döntés az örök harc korának aktív szellemében és az elavult előítéletek nyomásától szabadon fog megtörténni. Hölgyeink hazaszeretetében és áldozatkészségében épp úgy megbízhatunk, mint a férfiakéban, s alig lehet kételkedni, hogy a női nem, mely az új idők szellemi munkájából és világnézetének kialakításából a nagyobb részt vette ki magának, ennek az új világnézetnek megfelelően fogja megállapítani új jogait és kötelességeit.
Az utcai rádióállomások a hivatalos bulletineket közölték. Ez a közlésmód rendkívüli gyorsaságot tett lehetségessé. A parlament határozatai azonnal törvényerőt nyertek, s még abban az órában eljutottak a legutolsó faluba, a legrejtettebb gunyhóba. A parlamenti határozat rádióközlése egyúttal behívóul szolgált, esetleg másnapra, és nagyon sok embernek volt oka, hogy izgatottan lesse ezeket a határozatokat.
A nők maguk fognak dönteni a saját ügyükben. Maguk fognak dönteni, és milyen lehet a döntésük? Tessék, hisz anyák vannak közöttük, anyák, leányaik vannak, nővéreik és barátnőik.
Kétségbeesés nem visz semmi. Nyugalommal és hazafias magatartással mindent el lehet érni. Mindent, elsősorban jó beosztásokat és fölmentéseket.
Igen, Gézuka sokáig kitűnő beosztásban volt a fronton, és ezt az apja hazafias magatartásának köszönhette. Maga Géza pedig nagy nélkülözhetetlenségével és kis testi hibájával. Olyan szilárdan ül itthon, mintha hírét se hallotta volna a frontnak.
A tetők közül helyenként hatalmas kémények meredtek ki. Ezek a kémények semmiféle füstöt nem bocsátottak. ha csak nem ezrek lélegzetének füstjét, összezsúfolt ezrek lélegzetét, akik rajtuk át szívták az életet, amikor az utcákon a mérges gáz áradt, lassan elborítva a házakat, emeletről emeletre. Ezek a kémények kötötték össze a szegény lihegő emberi tüdőket a magasságok tiszta levegőjével. A modern légbarlang megközelítő biztonságot, sőt aránylagos kényelmet nyújtott. A riadalmak óráin kívül is jól szellőző, tágas termeivel valódi központja volt egy-egy utcakörzetnek, sorozóhelyiség, gyűlésterem. És amikor a szirénák megszólaltak, pontos rend és vasfegyelem biztosította, hogy ki-ki bejut, s helyet talál. Árny ült itt mégis, és halál ólálkodott körül. A levegő nyomott lett, mihelyt a légzáró kapuk lecsukódtak. A kürtőkhöz vezető nyílások végein hiába vergődtek a kétségbe esett ventilátorok. Ezer ilyet lélegzett lihegett vissza.
Nincs itt Elza? Nem látták Elzát?
Ugyan, mit nyugtalankodik örök? Elza biztosan az egyetemre. Maga jól tudja, hogy az egyetemnek saját külön légbarlangja van. A legtudományosabb biztonságú légbarlang az országban.
Micsoda apa maga? Micsoda apa maga? Nem látták Elzát?
Biztos az egyetemen lóg.
Mindig magukkal jár.
No, mindig, az sok volna. Ilyen csúf barátnak
nem, kell. Nem, biztos jobb dolgokat, ki tudja. Jézus Mária, Szentlélek őriz meg, ha jön a bombázás. Nem bújsz közénk, Margit?
Nincsen férfi, hát egymáshoz bújnak. Hadipótlék.
Van ilyenkor óra az egyetemen?
Ez a könyvtárba jár. Biztosan háború előtti költészetet olvas. Elég időszerűtlen szenvedély, de minden esetre veszélytelen. Nem sokára bakák leszünk. Addig csak nem ér baj. Minket már a seregek ura tart számon. Vigyázz ránk, nehogy előre kicsusszunk a földi seregek kötelékeiből.
Ez a biztosan az egyetemen van. Hallottam, amint megbeszélték.
Kicsoda? Hát ő is, az a fiú.
Háborús fiatalság. Félre bújnak, vihogva, ölelkezve. Mi imponál ezeknek? Így nőttek föl a halál légkörében. Nekik már ez mind természetes. Csak terhükre van, ha aggódnak értük.
Igazán nem praktikus egy fiúba szeretni manapság. Választol inkább egy barátnőt. Például közülünk, ugye, Margaréta?
Már az se használ. Látod, hogy minket is minden percben visznek? Már nincs mentség, babuskám. Soroznak. Nem baj, lányok. Legalább nem veszük olyan tragikusan az ilyen kicsiséget, mint egy gázveszedelem vagy bombatámadás.
Hallgassatok! Kezdődik!
Édes jó Istenem, segíts meg!
Nem oly idők jártak. A kétségbeesés is józanságot tanult már. S normális embernek épp oly kevéssé jutott eszébe föllázadni a háborús világrend ellen, mint ahogy nem lázadunk a természet legnyomasztóbb kényszerei ellen, a betegség és a halál ellen. Legfeljebb egyénileg iparkodott ki segíteni magán. Kamutiné sokszor hallotta az úra fontoskodó hangján.
A kétségbeesés nem visz semmire. Nyugalommal és hazafias magatartással mindent el lehet érni. Mindent. Elsősorban jó beosztásokat és fölmentéseket.
Orvossal kellene beszélni, gondolta, mert lelkiismeretét igazában nem a meghalt fia végzete bántotta, hanem az eleven Elzájé, aki az egyetem legtehetségesebb hallgatója volt. És most Kamutiné éppen azt az ember találta férje asztalánál, akinek neve folyton kísértette, folyton ott ült gondolatainak hátterében. Hányszor tett magának szemrehányást, miért nem kereste föl Schulberget ő maga, ő mint anya? Mit akar? Még azt se tudhatja bizonnyal, hogy egyáltalán sorozzák-e Elzát.
Hát nem borzasztó ez is, tanár úr. Eddig legalább mi nők nem vettünk részt tetleg a harcban. Mi voltunk az a bizonyos sziget. Mi ápoltuk a kultúra veszt a mécsét. Ha mi is itt hagyjuk.
Bizony, minden játékot itt kell hagyni. A harc nem tűri, hogy valaki mással foglalkozik.
Maga beszél így? Hiszen magának is könyv van a kezében, és ez nem valami hadi könyv, maga is mással foglalkozik.
Meg kell csalni a légbarlangi hosszú órákat.
De ez nem légbarlangi olvasmány, ami csak arra jó, hogy addig se gondoljunk a bombára. A szolid kötéséről látom, hogy háború előtti irodalmat olvas.
Erről a dekadens kedvtelésről nem tudtam leszó.
De Feleljen egyszer komolyan. Hát nem a kultúra védelmében harcolunk, a keleti barbársággal szemben. Ha már a nők is katonák lesznek, ha senki sem foglalkozhatik mással, mint a harccal, hova lesz akkor a kultúra? Hova lesz az egész híres szellemi műveltség?
Drága asszonyom, az úgynevezett szellemi műveltség csak múló fázisa volt az emberi fejlődés történetnek. Aki járatos a 20. század irodalmában, az nagyon jól tudja, hogy a kultúra már akkor elérkezett önmagának bizonyos negációjához. Az emberi szellem mennél tovább haladt az önismeret útján, annál jobban belátta, hogy fajunk nem a kultúrára született. Mi az a kultúra? Melléktermék. Az erőfelesleg levezetése. Az emberi faj igazi célja, mint minden életé, a cselekvés, a harc, a küzdelem.
De hát akkor mire való volt minden szellemi erőfeszítés, annyi száz meg ezer éven át?
Hogy ezt a célt tudatossá tegye, hogy aztán minden erőt, minden energiát kiszámítottan állíthasson a cél szolgálatába. Mihelyt ez megvalósult, a szellemi kultúra nyilvánvalóan feleslegessé vált.
Jaj, rettenetes elgondolás.
Nekem is elég lesújtó, asszonyom. Én magam is még abból a régi világból vagyok, mikor az orvos növendék még azt hitte, hogy nem az öldöklés, hanem az életmentés, nem a harc, hanem az önzetlen tudomány szolgálatára végzi tanulmányozat. De hiába az élet, a fejlődés, nagyobb úr. Nevet, ami sajnálkozás.
És a kultúra védelme.
Nem értem. Miért nem kapunk semmi hírt? Miután a rádió működik, a leadó nem szenvedett. Jelentést kell tennem a központnak. Talán sikerül megtudni valamit. Jöjjenek, jöjjenek egy kis friss levegőt szívni velem.
A könyvtárakból ugyan sokat elpusztított a háború, kivált az első időkben. Néhol fanatizmus égette el az ellenséges országok nyelvein írt könyveket, másút bombázásoknak estek áldozatul gazdag gyűjtemények. Az egyetemekből viszont lányiskolák váltak. Azok a tudományt is úgy művelték, azzal a naív pedantériával, s buzgó önállótlansággal, ami a lánytanulók sajátsága. Milyen kultúra volt ez? Tökéletesen improduktív. A doktori és egyéb értekezések, melyek nyomtatásban már csak igen ritkán jelentek meg, a régi műveltség emlékeinek egyszerű leírását és magyarázatát tartalmazták. Továbbkutatás csak a háború érdekét szolgáló tudományok területein volt lehetséges. Minden egyetemi városban külön kis lánykultúra alakult ki, jelentőség nélküli hagyományos játék, tovább játszva a könyvek nyomán, melyek véletlenül épp abban a városban akadtak. És e vértelen iskolás kultúrával szemben állt a véres, háborús, amely hadigépeket gyártott, gázokat állított elő. Az eleven irodalom és művészet, az egész aktuális szellemi élet, amennyiben egyáltalán még létezett, mind a háború jegyében állt. És mégis a poros könyvtáraknak, a megvetett tanulószobáknak, az élettelen, régiségen rágódó leánykultúráknak is voltak olykor meglepetései. A régi könyvekben explozív anyag volt fölhalmozva, és néha egy-egy lélekben szikrát fogott, robbant, világított. Ilyen robbanás volt Elza.
Szóval ma megint elmarad a hatacár.
Még nem tudhatjuk, de könnyen lehetséges.
És nem szokatlan mostanában.
Még mindig vannak fanatikusok és kétségbe esettek, akik a háború lehetetlenné tételéről álmodoznak. Szökevények ólálkodnak a sötétben. Némelyek elkeseredett tettekre szánják el magukat, csak hogy a hadi érdeknek árthassanak.
Öngyilkosok is mindig akadtak, és van, aki a haláltól való félelmében lesz öngyilkos.
Én tudom, mi az. Egyetlen fiamat adtam oda.
A normális ember a harcra született, és a neurózis tipikus tünete ez a békevágy.
De hiszen a legerősebb harcos is a háború végét kívánja. Éppen azért, mert győzni kíván, és a győzelem békét jelent.
Nincs állam, amelyik ezt kívánhatná. A harc már oly tökéletesen megvan szervezve, az élet nem térhet vissza primitívebb és szervezetlenebb formák közé. A győztesek lennének legnagyobb zavarban. Az ő vállukra szakadna a káosz. A tökéletes társadalom kollektív. Az egyén teljes erejével áll az összesség szolgálatára. és mindenben alárendeli saját érdekeit a közös érdeknek. Ez sohasem valósul meg oly szépen, mint az örök harc korában. Ez a háború az önfeláldozást mindennapi élményé tette, és a hősi halált, melyet már a római költő legszebb halálnak nevez, csecsemőktől az aggokig mindenkinek hozzáférhetővé. Az állam saját érdekében kétszerű katonáiról gondoskodni. És mint hogy lassanként az egész lakosság a harcba vonódott, a szocializmus álma valóra vált.
De mégiscsak hinnünk kell, hogy egyszer vége lesz. Mert ha nem hiszünk ebben... Jaj, ha nem hiszünk ebben... Hisz a gyerekeket is arra tanítjuk. Hinnünk kell a végső győzelemben, s a békében. És az utolsó ítéletben, Krisztus országának eljövetelében.
Hány éves a leánya?
19.
Sajnos el kell készülni.
Jaj.
A behívás rádión fog jönni, és nyilván másnapra szól.
Adjon legalább tanácsot. Mit tegyek? Hogy mentsem meg?
Mit lehet tenni egy 19 éves lányjal, asszonyom? Még ha 19 hónapos volna.
Hiszen éppen ez a rettenetes, tanár úr. Ez a megbocsájthatatlan. Ez az, amin soha nem lehet vigasztalódni. Az, hogy 19 évvel ezelőtt még lett volna mód rá. Ja, Istenem, nem elég, hogy a fiamat nem tudtam megvédeni. Hányan és hányan megteszik ezt a gyermekeikkel? Mindenki megteszi, akinek megvan hozzá a tehetsége, és nekünk meg lett volna.
Ha a Pólyás babáról lenne szó, talán magam is azt ajánlanám, persze csak bizalmasan, mint barátja. Forduljon egy jó és diszkrét orvoshoz. Nagy képűség volna ezt az úzust egyszerűen elítélni. Ami ennyire általános, arra biztosan szükség van. Egy mesterséges gerincgörbülés, melyet senki sem különböztethet meg a velünk születettől, nem válik javára a szépségnek, de meghagyja az